Számomra személyesen a János evangéliumból, a 12. fejezetből nagy jelentőséget kaptak a szavak, valami nagyon fontos és nagyszerű lett számomra, ami Urunk az ő hazamenetele előtt még a sajátjaival beszélgetett, és ahogy írva van a János evangéliumának 12. fejezetéből a 44. verstől, az áll, és Jézus nagy hangon felkiáltott, aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságként jöttem a világra, hogy mindazok, akik hisznek bennem, ne maradjanak a sötétségben, és ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem engedelmeskedik annak, vagy nem tartja meg, azt nem én ítélem el, mert nem azért jöttem el, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem a világot. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én szavaimat, annak ezzel már megvan az ő bírája, az az íge, amelyet én hirdettem, lesz az ő bírája az utolsó napon. Mert én nem önmagamtól beszéltem, hanem az Atya, aki elküldött engem, ő bízott meg engem azzal, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő megbízatása örök életet jelent. Amit tehát én mondok, azt úgy mondom, ahogyan az Atya mondta nekem. Eddig a mi Urunk Jézus Krisztus szavai. Szeretteim, mindezek a szavak olyan fontosak, olyan figyelemreméltóak, és olyan mérvadóak, és nekünk figyelembe kell vennünk őket, különösen a napjainkban. És így elmélkedtem a 48. verstől, aki elvet engem, és nem fogadja el az én szavaimat, annak már ebben megvan a maga bírája. Az általam hirdetett íge lesz az ő bírája az utolsó napon. Szeretett testvéreim és testvérnők, ebben a kijelentésben látjuk, hogy mennyire nagyon fontos, hogy odafigyeljünk minden szóra, amit Isten kegyelemből küld, hogy figyelembe vegyük, hogy ne utasítsuk el, hogy ne vessük el magunktól, hanem hogy válaszoljunk rá, hogy engedelmeskedjünk neki, hogy higgyünk benne, hogy megszívleljük, hogy szeressük az ő szavait. Mert az ő szavai szellem és élet, az ő szavai, ha megtartjuk őket, az örök életre segítenek bennünket. Ha visszautasítjuk őket, akkor mi a helyzet vele? Akkor az ítélet alá esünk, és akkor megkapjuk a büntetést, amit kapnunk kell, vagy amit megérdemeltünk. De szeretett testvéreim, azt hiszem, nem azért jöttünk, hogy Isten igét elutasítsuk magunktól, hanem azért jöttünk, hogy elfogadjuk, befogadjuk, higgyünk benne, odafigyeljünk rá, megszívleljük, és aztán hálát adjunk érte Istennek. Én nagyon örülök, hogy mindezek a szavak meg vannak írva, és hogy ismételten a szemünk előtt tarthatjuk őket. Annyira hálás vagyok az összes többi szavakért is, amit az Úr Jézus mondott itt. Ő, aki elküldött engem, ő megbízott engem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Látjátok, ez a lényeg. És ez az, amiről mindig is beszéltünk. És azt látjuk, hogy Isten valamennyi embere, Az összes prófita nem önmagától beszélt, hanem ő, aki megbízta őket, ő maga beszélt Isten eme emberein keresztül. És azt szeretném mondani, hogy Isten emberei mind a mai napig csak azt mondják, amire Isten megbízta őket. Ők nem járkálnak ide-oda, és nem beszélnek ostoba beszédeket, hanem Isten igéjét szólják. Mert tudjátok, Isten nem bízta meg az ő küldötteit, hogy bármi mást mondjanak, mint csak az ő igéjét. Ha valaki jön, szeretteim, és valami más tesz közhírré nektek, akkor egyáltalán nem kell őt befogadnotok. Az Istennek emberei mindenkor megbízást kaptak Istentől, és azt az ígét hirdették, amire Isten megbízta őket. Más dolgoknak nem volt náluk helyük, hely. Nem, még a mi Urunk is csak azt mondta, amire megbízást kapott. Hát nem valami dicsőséges dolog ez? Testvéreim és testvérnők, ez nem úgy működik, ahogyan az emberek gondolják, hogy azt mondhatnak, amit akarnak. Amikor az emberek azt hiszik, hogy azt prédikálhatnak, amit akarnak, nos, hiszen halljuk, azt prédikálnak, amit akarnak, de feltesszük magunknak a kérdést, hogy mit prédikáltok? Vajon ez Isten szava, vagy emberi hagyományok, vagy emberi jogszabályok és dogmák? Az Úr azonban eljött, és mit prédikált? Megváltást hozott az embereknek, feloldozást, szabadulást, üdvösséget. És ezért, kedves testvéreim és testvérnők, ahogy ma délután már hallottuk, vigyáznunk kell minden szóra, mert sok hang van ebben a világban, és mind azt hiszik, hogy küldetésük van. De a kérdés az, hogy ki adta nekik a küldetést. Itt látjuk a mi Urunkat, ő azt mondja, hogy az Atyától kapta megbízást. És azt mondta tovább, ami mondva lett neki, azt beszélte tovább. És újra hangsúlyozhatjuk, hogy a szívünkben és a fülünkben maradjon. Isten emberei és szolgái csak Isten nevében és Isten megbízásából beszélnek. Nem egy ember megbízásából, nem is egy egyház megbízásából, hanem Isten megbízásából. Erre áment mondhatunk. Ez egy tény. Dicsőség és hála legyen a mi Urunknak az ő drága szaváért, és ő olyan bőségesen megáldott már minket egészen eddig az óráig, és továbbra is meg fog áldani minket. Amen. Frank testvér beszél, dicsőség és hála legyen az Úrnak, a ti hangotok még mindig jó, a miénk már nem egészen, de én nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek az összejövetelekért, amelyeket megtarthattunk, az ő igéért, minden gondolatért, ami nagyjá lett előttünk. Igen, mindenért, amit Isten cselekedett rajtunk. Azt hiszem, ha elénekelnénk azt az éneket, hogy Isten nagy dolgokat tett rajtunk, akkor csak az igazat mondanánk ezzel. Ma meg akarjuk tartani az úrvacsorát, amely a lábmosás követi, és elképzelhetőnek tartom, hogy a mi Urunk is bizonyos témákkal foglalkozott, bizonyos hangerővel, amikor megdolgálta az írástudókat, az valószínűleg elég erőteljes volt. De amikor az övéihez szólt, akkor szívből és bensőségesen szólt hozzájuk. És különösen, amikor az úrvacsorát ünnepeljük, és megemlékezzünk az ő szenvedéséről és haláláról, ez átjár bennünket csontig és belőkig. Behatol lelkünk legmélyére, amikor arra gondolunk, hogy elhagyta a dicsőséget, emberi alakot öltött, majd kiontotta az ő vérét, hogy megváltson minket. És mi újra és újra énekeljük a Dicsőséges Golgata című éneket. Ma fel fogok olvasni egy néhány részletet a Bibliából. Remélem, hogy mégis hallható vagyok. Ha nem, mondjatok valamit a testvérünknek, hogy hangosítsa fel egy kicsit a hangerőt, mert én nem tudom felhangosítani. Magasztalva legyen az Úr neve. Mindazok, akik ma délután itt voltak, minden bizonnyal meglettek áldva. Számomra ez valami nagyon nagy és különleges dolog volt. Az Úr csodálatos módon szólt hozzánk ezekben a napokban, és mi nem úgy fogadtuk az ő szavát, mint egy ember szavát, hanem mint azt, ami valójában nevezetesen, mint Isten szavát, és Isten szavában ott van Isten ereje. Hadd kezdjem el rögtön a szentírási szakaszok olvasásával. Rusz testvér már mondott valami nagyon sajátos dolgot, hogy mindazok, akiket Isten elküldött, nem találomra beszélnek valamit, hanem Isten igéjét hirdetik. János azt írja az első, János a negyedik fejezetben, a hatodik versben, mi pedig Istenből vagyunk, aki felismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istenből való, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság szellemét és a megtévesztés szellemét. János maga tudatában volt annak, akárcsak Péter, Pál, Jakab és az összes apostol és Isten valamennyi embere tudta, hogy az Úr hívta el őket, megbízta őket, és pontosan tudták, hogy aki nem hallgatja meg Isten igéjét, amelyet ők hirdetnek, az nem hallgat Istenre. Aki nem fogadja be őket, az nem fogadja be azt, aki elküldte őket. Nem az volt a kérdés, hogy hogyan viszonyulok Pálhoz, vagy Péterhez, vagy Jakabhoz, vagy Jánoshoz. Alapvetően az volt a kérdés, hogy hogyan viszonyulok Istenhez. És mindazok, akik helyén valóan megfelelő beállítással álltak Isten előtt, hallgattak arra az ígére, amelyet az emberek Isten nevében beszéltek. Tisztában vagyunk vele, hogy napjainkban az emberek nagyon gyakran kérdezik, hogyan viszonyulsz Branham testvérhez. Én például nagyon gyakran hallottam ezt, és néhányan talán még azt is hallották, vagy megkérdezték tőletek, hogy hogyan viszonyultok Frank testvérhez. Bocsássátok meg, ha ezt ma szívemből mondom. Egyáltalán nem ez a kérdés. Aki ilyen kérdéseket tesz fel, az még messziről sincs Isten országában. Az még nem született újjá, fogalma sincs arról, hogy mi forog szóban ezekben a napokban. Egy kegyes illuzórikus világban és képzeletben él, és elhibázza a célt. Isten ügyének semmi köze nincs az én személyemhez, én csak tovább adom, amit az Úrtól kaptam, és mindazok, akik Istenből valók, hallgatni fognak az ő hangjára. Hadd olvassunk további szavakat a Szentírásból, a Zsidókhoz írt levél 7. fejezetéből, a 21. vers 2. felétől. Megesküdött az Úr, és nem fogja megbánni. Pap vagy te mindörökké. Ennek megfelelően Jézus annál inkább egy jobb szövetség kezessévé vált. Továbbá voltak ott papok, mint sokaság, mivel a halál megakadályozta őket abban, hogy maradjanak. De itt van egy valaki, aki, mivel örökké fennmarad, olyan papság birtokában van, amely soha nem változik. Ezért képes arra is, hogy tökéletes szabadulást szerezzen azoknak, akik az ő közbenjárása által járulnak Istenhez. Mert hiszen örökké él, hogy közben járjon értük, mivel nekünk is olyan főpapra volt szükségünk, aki szent, fedhetetlen, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és az egek fölé magasan felmagasztalt. Aki nem szorul arra, hogy az emberi főpapokhoz hasonlóan nap mint nap áldozatokat mutasson be, elsősorban a saját bűneiért. Ennyit Isten eme drága és szent igéjéből, Jézus Krisztus a mi Urunk, főpap a Melkisédek rendje szerint. És Melkisédek volt a Sálem királya. Neki nem volt kezdete, és nincs vége. És azt látjuk, hogy a mi Urunk egy örökkévaló királyságot hozott létre, és egy örökkévaló szövetséget kötött velünk. Neki fedhetetlennek, szentnek, bűnöktől mentesnek, szeplőtlennek kellett lennie. Azonban mindez arra késztette őt, hogy minket, akik elszakadtunk Istentől, kibékítsen Istennel, és egyé tegyen vele. A 8. fejezetben a 10. verstől kezdve olvashatjuk, ebben álljon fenn a szövetség, amelyet a ma napok után fogok kötni Izrael házával. Így hangzik az Úr kijelentése. Törvényeimet elméjükbe ültetem, és a szívükbe írom, és akkor Istenük akarok lenni, és ők az én népem lesznek. Milyen csodálatos szava az igének. Ő a mi Istenünk, és mi vagyunk az ő népe, az ő kezének nyája, amelyet ő legeltet. Hadd olvassunk tovább a Jelenések könyve első fejezetének 4. versétől. Én, János, üdvözletemet küldöm a 7 gyülekezetnek Ázsia tartományában. Kegyelem nektek, és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a hét szellemtől, akik az ő trónja előtt vannak. És Jézus Krisztustól, a hűséges bizonságtevőtől, a halottak elsőszülöttjétől, és a föld királyainak uralkodójától. Neki, aki szeret minket, és aki az ő vére által megváltott minket bűneinktől, és egy minket királyi rangra emelt, papjaivá tett minket az ő Istenének és Atyának, övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Ha mindezeket a szavakat megszívleljük, annyi minden van bennük megírva. Nem mehetünk bele részletesen, mégis remélem, hogy nem csak elolvassuk, hanem meg is szívleljük az itt leírtakat, és tudatosak leszünk afelől, hogy ez ránk is vonatkozik, hogy mi megváltottak vagyunk, hogy az ár meg lett fizetve érettünk, hogy királyi rangra és papságra jutottunk. Ha fellapozzuk az első Péter első fejezetét, és elolvassuk a 18. verstől kezdve, ismét csodálatos szavak vannak itt leírva. Mert hiszen tudjátok, hogy nem romlandó dolgokkal, ezüsttel vagy arannyal váltattatok meg a ti hiába való életmódotokból, amelyet az atyáktól örököltetek, hanem Krisztus drága és értékes vérével, mint egy makulátlan és szeplőtlen bárányéval. Ez az ige is a szívünkhöz kell, hogy szóljon. Néha az a benyomásom, hogy mindannyian még mindig arra várunk, hogy Isten megtegye, amit meg kell tennie. De hiszen ő már elvégezte a feladatot. Mi már megváltottak vagyunk. Az ár már kifizetésre került, és az úrvacsora egy emlékvacsora arra nézve, ami a Golgotai kereszten történt, nem pedig arra, aminek még meg kellene történnie. Ez elvégeztetett, ez megtörtént, mi meglettünk váltva a bárány kiontott vére által. Amikor a János levelébe olvasunk, akkor tudjuk, hogy ő volt Jézus kedvenc tanítványa. Így van számunkra bemutatva. És ő nagyon sokat beszél a szeretetről, és itt a következők vannak kifejezésre jutatva az első János harmadik fejezetének a 13. versétől. Ne csodálkozzatok, testvérek, ha a világ gyűlöltiteket. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreket, aki nem szereti a testvérét, az megmarad a halálban. Mindenki, aki gyűlöli az ő testvérét, az embergyilkos, és ti tudjátok, hogy egyetlen embergyilkosnak sincs örök élete, amelyet állandóan magában birtokolna. Hallgassátok meg, mi áll a 16. versben. Erről ismerjük fel a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, Úgy most már nekünk is kötelességünk, hogy életünket adjuk a testvérekért. Bizonyára sokáig átfutottunk az ilyen szavak fölött, anélkül, hogy figyelembe vegyük őket, és némelyek annyira tele vannak gyűlölettel, hogy szinte szétrepednek, és az arcodba mosolyognak, és azt mondják, nincs semmi bajom veled. Isten átlátja az ilyen dolgokat. A mi szavainknak meg kell egyeznünk a cselekedeteinkkel. Ha mégsem, akkor megkímélhetjük magunkat a szólástól. Itt van a mérce, mindenki, aki Istentől szeretett és testvéré lett Krisztusban, annak szól ez az ige, amit itt olvastunk. Így most nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Kicsoda az, aki valaha is elgondolkozott ezen? Kicsoda az, aki ennyire teljes mértékben feláldozna az ő életét a testvéréért? Igen, ezt odaadni, letenni, ahogyan a mi Urunk letette, értünk. Ebben nyilvánul meg az igazi isteni szeretet minden megváltottban, amint az a mi megváltónkban, a Golgotai kereszten is megnyilatkozott. És ha Istennek ugyanaz a szeretete, amely a mi megváltókban megnyilvánult velünk szemben a kereszten, nem nyilvánul meg rajtunk keresztül is, akkor becsapjuk önmagunkat, és tovább fogunk dolgozni a mi saját megváltásunkon, és soha sem fogunk tudni megbirkózni vele, még akkor sem, ha 70 vagy 80 évesek lennénk. Ha csak nem értjük meg, hogy ez a megváltás befejezett műve Isten ajándékaként, amely a Golgotai kereszten érted és értem megtörtént. El tudjuk-e valóban fogadni ezt ma este hittel? És vajon mi, testvérek, készek vagyunk-e arra, hogy kiálljunk a testvéreinkért, hogy önmagunkat odaállítsuk eléjük? Készek vagyunk-e kiállni egymásért az életünkkel? Igen, síkra szállni. Ez több, mint egy elmélet, és mi nem azért vagyunk itt, hogy könnyelműen átmenjünk ezeken a dolgokon, hanem hogy komolyan vegyük Isten igéjét. Hadd olvassam fel újra az egész verset. Erről ismerjük fel a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, úgy most már nekünk is kötelességünk, hogy életünket adjuk a testvérekért. Kik azok a testvérek közül, akik ma itt ültök ebben a teremben, vagy meghallgatjátok a felvételt egy kazettán, vagy egy szallagon? Eljutottatok-e már valaha is abba a helyzetben, hogy közben járjatok és síkra szálljatok egy testvérért, és azt bármi áron, az utolsó következményekig, és valóban megtettétek ezt már? Ha még nem tettétek meg, akkor hadd legyen így a mai naptól fogva. Szövetséget akarunk-e kötni Istennel? Hiszen ő megkötötte azt a maga részéről velünk. Szeretnénk-e ma egészen újból azt mondani neki, Uram, számíthatsz ránk, légy segítségünkre, hogy a te szavad igazságá váljon az életünkben. A továbbiakban a Máté evangéliumából olvasunk fel a 26. fejezetből, Máté evangéliumának 26. fejezetéből a 26. verstől kezdve a jól ismert verseket. Miközben pedig ettek, vette Jézus a kenyeret, dicsőítve magasztalta Istent, megtörte a kenyeret, és odaadta azt a tanítványoknak mondván. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vett egy poharat, hálaimát mondott, és odaadta nekik, mondván. Ígyatok belőle mindnyájan. Mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De én mondom nektek, mostantól fogva nem iszom a szőlőtőnek eme gyümölcséből, addig a napig, amíg újból nem iszom azt veletek együtt az Atyám országában. Itt bevezette a mi Urunk az úrvacsorát, miközben tanítványával együtt megünnepelte a Páska vacsorát. És képletesen előre ismertette azt, ami a Golgotán történni fog, még mielőtt az megtörtént volna, és elrendelte számunkra így az úrvacsorát. És azt tudjuk, hiszen Pál apostol tanúbizonságot tett róla, hogy ezt az Úrtól kapta, ahogyan ezt átadta nekünk. Hadd olvassunk erről az első Korintusbeliekhez írt levél 10. fejezetéből. Az első Korintusbeliekhez írt levél 10. fejezetének a 16. versétől. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, avagy nem a Krisztus vérével való közösség-e? A kenyér, amelyet megtörünk, avagy nem a Krisztus testével való közösség-é? Mivel az egyetlen egy kenyér, sokféleségünk ellenére mégis egy test vagyunk, mert mindnyájan az egy kenyérbe osztódunk. Milyen csodálatos szó! Az áldás pohara, amelyet megáldunk. Noha ez már az áldás pohara, és mégis megáldjuk. És szívből kimondjuk, szeretteim, ma együtt szeretnénk magunkhoz venni a poharat, mint a vérrel megvásárolt sokaság, és a Golgotán megalapított isteni közösséget a mi szívünkben is hagyjuk megalapozni, hogy az áldás poharává váljon, és egyúttal Krisztus vérével való közösségé. Nézzétek, mi vagyunk azok, ti és én, mindnyájan, aki Krisztus vérével meglettünk vásárolva. Ma részt vehetünk a kenyérből és a pohárból, mert hisszük, hogy Krisztus a mi megváltunk elviselte, hogy testét megverték és megkínozták. És mert hisszük, hogy sokakért kiontotta az ő vérét a bűnök bocsánatára, és ahogy már Ézsaiás proféta is hittel kijelentette, az ő sebei által meggyógyultunk. A mi büntetésünk őre lett vetve, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által gyógyultunk meg. Hadd legyen, hogy ne csak a prófétai eseményekről szóló tanítás, ne csak az Isten ígéreteiről szóló tanítás, hanem az úrvacsoráról szóló isteni tanítás is mélyen behatoljon ma a szívünkbe. Isten nem ró fel nekem semmit, Isten nem ró fel neked sem semmit, te nem rósz fel nekem semmit, és én sem róvok fel neked semmit, hanem valamennyien a megbocsátás és a kiengesztelődés vére alá helyezzük magunkat. Mi akkor vagyunk megbékélve Istennel és egymással, ha elhisszük, amit Isten ígéje mond nekünk. Ha erre szívünkből egy ámen tudunk mondani, akkor Isten minden bizonnyal megáld minket. A továbbiakban ez áll itt, mivel egyetlen egy kenyér van, azért sokféleségünk ellenére egy test vagyunk, mert mi mindannyian megosztozunk az egy kenyérben. Szeretteim, amikor az egy kenyeret magunk előtt látjuk, az egy egységet jelent. És amikor ez a kenyér megtöretik, sok különálló rész lesz belőle. Mi, az élő Isten gyülekezete sok elemből, egyéni elemekből tevődünk össze, de az Úr egyetlen testét alkotjuk, és az Úrnak ennek a testének működőképesség kell válnia, amely használatra készen kell álljon Isten, és amíg elvégezendő küldetés szolgálatára. És ezzel együtt Isten ígéje alapján teljesen meg kell értenünk, hogy mit jelent, amikor most az úrvacsorát megünnepeljük. Hadd mondjam el neked, ha a szívedben megvan a bizonyosság, hogy az Úr testéhez tartozol, nem csak alkalmasint eljössz, hanem a szívedben tudod, én az elsőszülöttek gyülekezetéhez tartozom. Én megtapasztaltam Isten kegyelmét, és hogy a szívedben szilárdan elhatároztad, ahogyan az előbb olvastuk is, hogy életedet beveted a testvérekért, mint ahogy a mi Urunk is odaadta értünk az ő életét. Hadd olvassunk most az első korintusiakhoz írt levél 11. fejezetének a 23. versét. Itt azt írja Pál apostol, mert én a magam részéről így vettem át az Úrtól, ahogyan azt át is adtam nektek. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, elmondta a hálaadó imát, és megtörte a kenyeret, mondván: ez az én testem, amely megtöretik értetek, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is a vacsora után, mondván, ez a pohár az új szövetség az én véremben. Ezt cselekedjétek, valahányszor csak isztok az én emlékezetemre. Mert valahányszor esztek ebből a kenyérből, és isztok a pohárból, ezzel az Úr halálát hirdetik, amíg újra el nem jön. Ezek a szavak is becsesek, és meggyőződésem az, hogy az egész Szentírás, függetlenül attól, hogy hol olvassuk, és milyen témáról van szó, azt mondja nekünk, hogy minden felszínességnek vége lett, és hogy Isten szelleme veszi Isten igéjét, és mélyen a szívünkbe írja azt, ahogyan olvastuk is. A manapok után egy szövetséget kötök velük, és a szívükbe írom az én szavaimat. Nem a fejükbe, hanem a szívük mélyére, és abban hordozzuk, és tartjuk meg őket. Isten megkötötte velünk az új szövetséget Jézus Krisztus által, és mi kegyelemből Isten szövetséges népének tekinthetjük magunkat, és megünnepelhetjük az úrvacsorát, és miközben részesedünk a kenyérből és a pohárból is, hálát adunk a mi Istenünknek és Urunknak, hogy ő kiszeretett minket, sőt, megváltott és megbocsátott nekünk, és hogy az ő tulajdonai lehetünk. Most mégis szeretném még felolvasni a lábmosásról szóló részt, hogy azok is megtudják, akik nem annyira jártasak benne, hogy ez meg van írva, és hogy ezt maga a mi Urunk mondta. A János evangéliumából olvasom fel a 13. fejezetből a 3. verstől. Mivel tehát Jézus tudta, hogy az Atya mindent az ő kezébe adott, és hogy ő Istenből jött ki, és újra Istenhez megy vissza, felkelt a vacsoránál elfoglalt helyéről, levetette a felső ruháját, és vett egy vászonykötényt, és maga köré kötötte. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte mosni az ő tanítványainak a lábát, és megtörölte őket a vászonkötéllyel, amelyet maga köré kötött. Így elérkezett Simon Péterhez is, ez utóbbi így szólt hozzá, Uram, te akarod megmosni a lábamat? Jézus így válaszolt neki, amit én teszek ezzel, azt te még nem érted meg, de később meg fogod érteni. Péter így válaszolt neki, soha, de soha nem fogod te megmosni az én lábamat. Jézus így felelt neki, ha nem moslak meg, nincs részed én bennem. Akkor Simon Péter így szólt hozzá, Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet is, és a fejemet is. Jézus így válaszolt neki, aki megfürdött, annak nincs szüksége további mosásra, mint a lábmosásra, hanem tiszta az egész teste. Ti pedig tiszták vagytok, bár nem mindnyájan. Mert ő jól ismerte az árulóját, ezért mondta, nem vagytok mindannyian tiszták. Már most miután megmosta a lábukat, és miután újra felvette a felső ruháját, és visszatért az asztalhoz helyet foglalva, így szólt hozzájuk. Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti úgy szólítotok meg engem, hogy Mester és Úr, és ebben a megnevezésben igazatok van, mert valóban én vagyok az. Ha pedig én, az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, így ti is kötelesek vagytok egymás lábát megmosni, mert egy példát adtam nektek, hogy ti is úgy cselekedjetek, ahogy én cselekedtem veletek. Bizony, valóban mondom nektek, a szolga nem áll az ő ura fölött, sem a küldött a feladója fölött. Amennyiben ezt tudjátok, üdvös állapotban vagytok, ha aszerint cselekeztek. Eddig Isten eme drága és szent igéjéből, avagy szükséges lenne nekem, vagy bárkinek is egyetlen mondatot vagy verszakot hozzáfűznie? Nem. Az, amit olvastunk, olyan világos és olyan egyértelmű, hogy semmilyen kérdés nem merülhet fel, és nem is szükséges választ keresni rá. Itt minden a lehető legjobb módon van elmondva és leírva. Isten nem olyan embereket keres, akik fejjel közelítenek a Szentíráshoz, és mondani akarnak róla dolgokat. Az ilyen emberekkel nem tud mit kezdeni Isten. Ő olyan embereket keres, akik gyermeki szívvel, egyszerűen és alázatosan teszik azt, amit mondott. Ugye tudjátok, Péter megrémült és összerezzent, amikor az Úr azt mondta neki, ha nem moslak meg, nincs részed én bennem. Igen, ezzel véget ért a kérdése és az érvelése is. Csak még felkiáltani tudott, Uram, akkor nem csak a lábamat, hanem a fejet is, meg mindent. Akkor már nem számít nekünk, csak hogy részt kapjunk a mi Urunkból. Igen, akkor valaki azt kérdezheti, hogy az Úrban való részesedés a lábmosástól függ-e. Ma azt mondom nektek, hogy az Úrban való részesedés Isten minden szavától függ. Nem fogadhatjuk el az egyiket, és utasíthatjuk vissza a másikat. Nem hihetjük el az egyiket, és a másikat nem, hanem Isten minden szava tiszta igazság. És mindazok, akik az Úrban részesedni akarnak, igent és ámant mondanak Isten minden szavára. Halleluja! Magasztalva is dicsőítve legyen az Úr neve. Meg vagyok győződve arról, hogy az Úr vacsorát egészen új isteni fényben látjuk, és hogy az Úr mélyen a szívünkbe akarja írni. És nem csak ezt, hanem azt is szeretné, hogy általunk átültesse a gyakorlatba az igét, hogy már ne mi magunk éljünk, hanem Krisztus éljen mi bennünk, a dicsőség reménysége. Ő engedelmes volt, engedelmes a kereszt halálig, hogy mi minden engedetlenségből kikerüljünk, és Istennel közösségben lehessünk, és hogy ő vele és egymással bensőségesen és Istenben egyesüljünk. Ez megtörtént a kereszt által, a megfeszítetett által. De most Isten azt akarja, hogy ez valósággá váljon bennünk, hogy hitben elfogadjuk ezt az igét, és azt mondjuk, Uram, Te megváltottál engem. Te nyilvánvalóvá tetted a Te szeretetedet. Ajándékozz meg engem kegyelemmel, hogy továbbadjam testvéreimnek úgy, ahogy Te adtad nekem. Testvérek, készen állunk-e a mai naptól kezdve arra, hogy kiálljunk egymásért, hogy kockára tegyük az életünket, sőt, hogy odaadjuk azt, ha testvérünkről van szó, legyen, hogy kimunkálja most ezt Isten. Talán most nem érezzük ezt hangosnak, de Isten szelleme mélyen behatol a szívünkbe. Ő meggyőz minket, és megmutatja nekünk az összes hiányosságunkat, ugyanakkor megvigasztal és megerősít minket, mert készek vagyunk a gyakorlatba is átültetni ezt az igét. A mindenható Isten, aki ma olyan atyaian szólt hozzánk, ajándékozzon meg minket azzal az erővel, hogy ezt a gyakorlatban is megvalósítsuk és átéljük. Az övé legyen a dicsőség és a tisztelet, a magasztalás és az imádat.